Szóval Isten áldjon meg mindenkit ma reggel. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma advent van, adventnek az utolsó vasárnapja. A következő hétvége az már karácsony. Az jó hír? Jön a karácsony. Szóval szerintem ez mindenkinek egy ilyen örömhír. Persze nem tudom, hogy a házi asszonyok hogy vannak ezzel, mennyi mindent kell még megcsinálni, vagy a férfiaknak mennyi mindent kell még elintézni. Kell-e még ajándékot venni, fenyőfát venni, díszeket venni, és nem tudom, ügyeket intézni. Mennyire lesz zsúfolt, vagy kevésbé zsúfolt a következő egy hét, de jön a karácsony. És hát advent van, és én ma reggel egy ilyen adventi üzenetet hoztam. Jézus Krisztusnak egy olyan tanítását, prédikációját, ami emberekről szól, életről, halálról, az Isten országáról, a pokolról, valaki ide megy, valaki oda megy, valaki kitalálja, hogy melyik történet ez? Elárulom. Így van. Tomi segített nekem. Szóval a gazdagnak, a gazdag embernek és a Lázárnak a történetéről szól ez a történet, amit Jézus Krisztus elmondott. Szeretném ezt felolvasni a Bibliából. Lukács evangéliumának a 16. részében találjuk ezt a történetet, és a 19. verstől kezdődik a történet. Tehát Lukács 16-19-től ezt mondja a Biblia. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekhelyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok az Ábrahám kebelére. Aztán meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, és látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt, ekkor fölkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek egy nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan se tudjon átjönni senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelemnek a helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük és vannak prófétájuk, és hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta neki. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a történetet, amit akkor elmondtál az ott élő embereknek, farizeusoknak, írástudóknak, átlagembereknek, és mindenki tanulhatott belőle, megismerhette a te tanításodat, az Isten országát. És most mi itt vagyunk, Uram, és kérjük, hogy ma is taníts bennünket. És imádkozom azért, hogy helyezd el a szívünkbe azt a hitet, amivel meg tudjuk ragadni a te ígéretet, a kijelentésedet. Szükségünk van arra, Uram, hogy benned higgyünk, és ne tudjon semmi eltántorítani bennünket hiább való értelmetlen dolgok felé, ami csak ideig, óráig való. Köszönjük, Uram, hogy amit te megmondtál, az úgy van, és így imádkozom, hogy az a mai istentisztelet is töltse be ezt a szükséget az életünkbe, hogy a hitben növekedjünk, erősödjünk, megértsük, Uram, a te országodnak az igazságait, és ebben tudjunk élni, ebben tudjunk kiteljesedni, növekedni. Kérünk, Uram, hogy küldd el a te szent lelkedet most ebbre a teremre, a szívünkbe árasz ki, Uram. És imádkozom azokért is, akik a felső szinten vannak a gyerekisten tiszteleten. Őket is te áld meg, Uram. Szólj a gyerekekhez is, érintsd meg őket is, Uram. Öleld át őket a kegyelmeddel, hogy megtapasztalják, hogy te vagy az Isten. Így kérünk, Uram, hogy legyen veled tovább, legyen velünk továbbra is a te kegyelmed Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Nem tudom, hogy ti mennyire hasonlítotok hozzám, vagy én hozzátok, de én nagyon sokszor nem tudom jól érzékelni az időt. Sokszor úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan telik az idő, sokszor úgy tűnik, hogy nagyon lassan telik az idő. Ismerős ez? Nekem nagyon nagy szükségem van, hogy legyen nálam az órám, vagy a telefonom, vagy lássak egy órát, és tudjam, hogy mennyi van még hátra, vagy mennyire kell sietnem. Szóval nagyon sokszor eltévedek ebben a folyamatban, hogy mikor mennyi idő van még hátra. Lehet, hogy ti is ilyenek vagytok, nem? Vagy gondoljatok csak egy nagyon egyszerű példára. Én olyan ember vagyok, hogy akkor kerek nagyon korán, amikor muszáj, de ha nagyon sok a munkám, és nagyon sokat kell dolgozni, akkor kész vagyok egész éjszaka dolgozni, vagy tehát az éjszaka, amikor nyugalom van, amikor mindenki lefekszik, hogy csönd van, akkor én szívesen elvégzem a munkámat. És amikor így éjszaka dolgozok, vagy késő este dolgozok, és ránézek az órára, akkor nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy másképp érzékelem az időt, mint akkor, amikor mondjuk nem tudok aludni, és fölébredek mondjuk hajnali kettőkor, és akkor nézem meg, hogy mennyi az idő. Szóval, hogyha az utóbbi történik, hogy mondjuk hajnali kettőkor fölébredek, és nem tudok aludni, és ránézek az órára, akkor azt mondom, hogy jaj, még csak 2 óra van. Mikor lesz még reggel? És főleg, ha nem tudok elaludni esetleg utána, akkor az elég hosszú idő. Ha éjszaka dolgozok, nagyon sok a munkám, és úgy érzem, hogy nagyon lassan haladok, és ugyanúgy mondjuk hajnali 2 van, és ránézek az órára, akkor azt mondom, hogy hú, már 2 óra. És még alig haladtam valamire. Ugyanaz az idő, de másképp érzékeljük, hogy nagyon gyorsan telik, vagy nagyon lassan telik az idő. Gondolj csak arra, ha azt mondom, hogy 1 perc az hosszú idő, vagy rövid idő. Nagyon relatív kérdés, igaz? Attól függ, hogy mit nézünk. Ha azt mondom, hogy 1 percig nem vehetünk levegőt, akkor az elég hosszú idő. Persze valaki kibírja, valaki kevésbé, de ilyenkor egész hosszú idő. Ha azt mondod, hogy 1 perc van még a busz vagy a villamos indulásáig, és messze vagy, akkor azt mondod, hogy hú, hát sietni kell, mert nagyon, nagyon kevés ez az idő. Szóval az idő az gyorsan telik, vagy lassan telik. Amikor éljük az életünket, és próbáljuk így behatárolni magunkat, hogy most hol is tartunk egy folyamatban, akkor szükségünk van ilyen segédeszközökre, hogy óra. Hogy mutatja, hogy pontosan hány óra van. És akkor az nem szokott tévedni, legfeljebb pár percet, hogyha süllyed vagy késik, de alapvetően megmutatja, hogy mennyi az idő. Én nagyon sokszor napközben is úgy eszembe jut, hogy milyen nap van ma. Ismerős ez? Akkor meg kell néznem újra a telefont, vagy a naptárt, hogy ja, most kedd van, vagy szerd van, ja, most vasárnap van. Szóval vasárnapot azt nem szoktam eltéveszteni, de a hétköznapokat általában lehet, hogy összekavarom. És szükség van a naptára, hogy ez segítsen nekem. Szóval szükség van ilyen segédeszközökre, amelyek biztosítják nekünk, hogy ne tévedjünk el, hogy tudjuk, hogy hol tartunk egy bizonyos folyamatban. Sok ilyen dolgot még tudnék említeni, ami mind-mind ilyen segédeszköz abban, hogy megmutassa azt, hogy hol állsz te, mi van még hátra, vagy mennyi van még hátra, vagy mi az irány, egy útjelző táblák is ilyen segítséget jelentenek, és sok minden más. Szóval ma ez a történet, amit felolvastam, a gazdag embernek és a Lázárnak a története, én úgy látom, hogy egy ilyen irányjelző nekem, meg neked lehet ezen a mai vasárnapon, hogy megmutass, hogy most hol tartunk, és hogy merre kell tovább menni. Mert mi abban a helyzetben vagyunk, hogy lehet módosítani, még élünk, lehet döntéseket hozni, lehet jobbra indulni, lehet balra indulni. Ha rossz irányba mentem, akkor meg lehet állni, és egy új irányba lehet elindulni. Szóval óriási lehetőségek vannak előttünk, ami viszont nem volt már meg akkor ezeknek az embereknek, még utána meghaltak, mert utána már nem volt módosítási lehetőség. Szóval nézzük meg, hogy hol tartunk. Kezdjük a gazdag emberrel. Azt mondja a Biblia, hogy ez a gazdag ember bíborba és patyolatba öltözött, és minden nap újra és újra ilyen fényes lakomákat rendezett. Ez a bíbor ez azt jelentette, hogy a felső ruhája a legjobb szerelés volt, tehát a legmárkásabb dolgokba járt. Most azt mondhatnánk, hogy valaki minden nap Armani öltönybe öltözik, bőrcipőt vesz a lábára, aranyórája van, megfelelő ékszerei vannak, tehát ránézel, akkor azt mondod, hogy ez egy gazdag ember. Szóval egy ilyen emberről beszélünk, azt jelenti a Bibliában ez, hogy bíborba öltözött, tehát megengedhette magának, hogy az akkori divatnak a legjavát kiválogassa magának, és azt fölvegye, és hát ebben élje a mindennapjait. A patyolat pedig azt jelentette, hogy még az alsó ruházata is hát a legmenőbb volt. Tehát akármit nem vett meg, hanem a márkás cuccokat szerette. Egy ilyen ember volt, aki azt is megengedhette emellett, hogy evett, ivott, a legdrágább ételeket rendelte az asztalára, meg tudta fizetni ezt, sőt, meghívott másokat is. Folyamatosan tudta prezentálni azt, hogy ő egy gazdag ember, ő egy befolyásos ember, ő megtehet sok mindent. Szóval úgy jól ment neki. A másik oldalon persze volt egy szegény ember is, aki ott a ház előtt koldult folyamatosan. Persze ismerjük a történetet, de melyikkel szeretné cserélni? Ha be lehetne nevezni valamelyik életprogramra, vagy a szegény embernek a programját éled végig, vagy a gazdag embernek a programját, akkor melyiket választanád? Egy kicsit az egyikből, egy kicsit a másikból, vagy sokat a másikból, igaz? Az lenne a legjobb. De hadd mondjam azt, hogy lesz lehetséges. Na szóval... Itt van ez a gazdag ember, aki megtehetett sok mindent, jól élte az életét, elég befolyásos volt, pénze volt, és tulajdonképpen úgy tűnik a történetből, hogy az életében túl sok megrázkódtatás nem történt vele. Nem írja a Biblia azt, hogy rendszeresen beteg lett volna, hogy sokat kellett volna járni az orvosokhoz. Arról se beszél a Biblia, hogy a családjában nagy tragédiák történtek volna, egy nagy család volt, sok testvére volt, szóval jól érezte magát. És ebben a sikeres életben, ebben a bőségben, amiben ő élt, folyamatosan egész életében, mindaddig, amíg meg nem halt, tulajdonképpen élvezhette ennek az életnek minden javát. És nagyon érdekes, hogy a Biblia azt írja, hogy legelőször akkor mondta ki ezt a szót, hogy Istenem, segíts rajtam, vagy szükségben vagyok, vagy szükségem van valakinek a segítségére, amikor meghalt és az ítéletre került. Amíg élte az életét, amíg fölvette a jó öltönyöket, meg a jó ruhákat, meg a jó cipőket, meg a nagy fogadásokat rendezte, folyamatosan jöttek a partira az emberek, és így ebben élte az életét, egyszer sem jutott eszébe az, hogy nekem szükségeim vannak. Hogy nekem szükségem van valakire, vagy szükségem van a mindenható Istenre. És azt mondja a Biblia, hogy ebben a bőséges életben sok mindent átélt és megtapasztalt, és amikor eljutott odáig, hogy meghalt és az ítéletre került, akkor azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Istenem. Én egy szerencsétlen ember vagyok. Ahogy olvastam ezt a történetet, elém jött az, hogy hányszor mondjuk ki azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Mert ha valaki ezt ki tudja mondani, akár drága öltönyben, vagy jó ruhákban, vagy partikon, vagy lakomákon, akár szegényen és nyomorultan, de ha valaki ki tudja mondani azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, ez tulajdonképpen nem más jelent, mint az, hogy elismerem azt, hogy van egy Isten, aki nálam sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, és én rá vagyok szorulva erre az Istenre. Amikor azt mondod, hogy könyörülj rajtam, Istenem, akkor tulajdonképpen ezt mondod, hogy nálad van egy sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb Isten, akiben te hiszol, akiben te bízol, aki tud rajtad segíteni, mert ezért szólítod meg, hogy Istenem, segíts nekem. Ez a gazdag ember úgy élte az életét, hogy egész élete során nem jutott eszébe az, hogy kimondja azt, hogy könyörülj rajtam, Istenem. Szóval ezt akarom mondani ezzel, hogy a jólétnek vannak veszélyei, nem? Ezzel viszont nem azt akarom mondani, hogy csak szegénynek lehet lenni. De ha nagyon jól mennek a dolgok, ha minden bejön, akkor az emberek hajlamosak arra, hogy elfelejtkezzenek az Istenről. Gondolj csak magadra, átélted már ezt, hogy amikor olyan gyorsan mentek a dolgok, és jól mentek a dolgok, és minden olyan kerek volt, és bőségben tudtál élni minden szempontból, akkor hajlamos az ember elfelejteni azt, hogy kimondja, hogy könyörülj rajtam, Istenem. Vagy szükségem van az Istenre. Mert ha én magam is meg tudom oldani a pénzügyeimet, én magam is meg tudom oldani a munkámat, én magam is el tudok érni sikereket, eredményeket, olyan dolgokat, amelyekre vágyom, akkor az ember hajlamos arra, hogy elfelejtse azt, hogy mindez az Istentől jön, hogy az Istennek az ajándéka mindez. Ez az ember, ez átélte ezt, hogy neki megvolt minden, nincs szüksége senkire és semmire, és amikor először szükségbe került, az már az a pillanat volt, amikor az ítéletre került. Mert a Biblia világosan beszél arról, hogy az emberek élik az életüket, vagy szegényen, vagy gazdagon, vagy sikeresen, vagy kevésbé sikeresen, de egyszer eljön az a pillanat, amikor mindenkinek meg kell halni. Tehát a fizikai élet az nem örökké tartó. Egyszer mindenki meghal, és utána az Isten elé fogunk kerülni. És vagy ítélet, vagy ajándék lesz a jutalmunk mindannak, ami következik majd. Nos, tehát ez az ember úgy élte az életét, hogy gazdag volt, és mindene megvolt, és azt mondta, hogy neki nincs szüksége az Istenre. Vagyis egy kicsit a szíve megkeményedett. Neked milyen a szíved? Mármint úgy nem fizikailag, hanem szellemileg. Nagyon sokszor átélhetjük azt, hogy megkeményedik a szívünk valami miatt. Ha ennek az embernek az életét nézzük, akinek így jól mentek a dolgai, nagyon könnyen megkeményedhet a szívünk olyan értelemben, hogy elfelejtjük, hogy vannak szegények, vannak nyomorultak, vannak betegek, és nem foglalkozunk velük. Mert hát nekem jól megy, nem? Én egészséges vagyok, nekem van elég pénzem, nekem van elég mindenből, és ilyen értelemben nincs szükségem senkire és semmire, és elfelejtem azokat, akik viszont szükségben vannak. Ez az ember úgy élte az életét, hogy reggel, amikor fölkelt, élte a napi programját, kiment a házából, visszament a házában, intézte az ügyeit, vagy szervezte a partijait, és folyamatosan látta ezt a szegény embert, aki ott van a ház előtt. Eszébe se jutott, hogy ennek a szegénynek segíteni kéne. Ez nem kemény szív. Amikor folyamatosan elmegyek valaki mellett, akitől tudom, hogy óriási problémái vannak, óriási szükségei vannak, és egy életen keresztül egyszer eszembe nem jut, hogy segítsek neki. Persze olyan biztos volt már veled is, meg velem is, hogy rohantál, és nem vettél észre valakit, vagy valakinek a szükségét. Ilyen persze, hogy van. De alapvetően gondolj bele, egy egész életen keresztül soha nem segítene egy szükségben lévőnek, akivel minden nap találkozik, az elég kemény szívre utal, nem? Egy olyan érzéketlen ember volt ez a gazdag ember, aki önmagán kívül elég kevés dolgot látott a világból. Egy kevés dolgot érzékelt ebből a világból. Ez a gazdag embernek ilyen volt az élete. És tulajdonképpen a gazdagsága, ez a beképzeltsége, ez a kemény szíve vitte őt tulajdonképpen az ítéletre vagy a pokolba. Mert nem az a baj, hogy valaki gazdag, hanem az a baj, ha valakinek kemény a szíve. Szóval ő először akkor mondta ki ezt a mondatot, hogy Istenem, könyörülj rajtam, amikor már késő volt, amikor már a kegyelem nem fog működni. Viszont amíg élünk, és itt vagy te, és itt vagyok én, és ha ma kimondod azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert bármilyen területen, akkor az Isten tud könyörülni rajtad. De amikor eljut valaki abba a helyzetbe, amiben a gazdag ember volt már, hogy meghalt, és utána kéri az Istennek a kegyelmét, akkor már nem fog működni. Szóval érdemes azon elgondolkodni, hogy néha a nehézségek, néha a problémák, azok segítenek abba, hogy a szívünk formálódjon. Ez így van? Akár másoknak a nehézsége, hogyha a szíved nem teljesen kemény, nem olyan, mint ennek a gazdag embernek, hanem érzékelsz dolgokat, figyelsz, és tudsz reagálni dolgokra. Másoknak a szüksége is fölhívják a figyelmedet erre, de nagyon sokszor a saját életedben megtapasztalt nehézségek, problémák, bármilyen fájdalmak, vagy bármilyen veszteségek segítenek abban, hogy sokkal érzékenyebb legyél. Magaddal kapcsolatban, Istennel kapcsolatban, és egyébként más emberekkel kapcsolatban. Szóval, jók a problémák, vagy nem jók a problémák? Most ha lehetne választani, hogy a következő héten, ami ugye a karácsonyra fölkészülés, várjuk a karácsonyt, olyan idilli hangulatot szeretnénk, és minden rendben legyen. Szeretné 2-3 problémát a jövő hétre? Nem. Igaz? Egyből mondtad, hogy nem. De hogyha mégis jön valami probléma, és jól megharcolod ezeket a problémákat, és jól kezeled ezeket a problémákat, akkor lehet, hogy ezen keresztül az Isten a szívedet formálja, és egy sokkal erősebb ember leszel, egy hitben erősebb, gondolkodásban sokkal tisztább tudsz lenni, szóval egy más emberré változol. A Biblia nem csak erről a gazdag emberről beszél, hanem más gazdag emberekről is beszél. Például egy másik gazdag ember, akinek a neve Jobb volt, nagyon sokat beszél róla a Biblia. Jób is tulajdonképpen hasonló módon élte az életét. Megengedhette magának, hogy a legmárkásabb dolgokat vegye meg. Megengedhette magának, hogy sok ingatlana legyen. Megengedhette magának azt, hogy minden gyerekének külön házat vegyen, birtokaik legyenek. Ott is beszél a Biblia lakomákról, hogy minden nap újra és újra különböző helyeken megünnepelték a különböző ünnepeket, lakomákat rendeztek. Csak tudjátok, mi volt a kettő között a különbség? Hogy ez a gazdag ember, akiről Jézus beszél itt, ennek kemény volt a szíve. Saját magán kívül senkivel és semmivel nem foglalkozott. És Jób, aki szintén gazdag ember volt, aki hasonló színvonalon élte az életét, róla viszont azt mondja a Biblia, hogy ő egy olyan ember volt, aki megindult a szegényeknek a nyomorúságán, odafigyelt azokra, akinek kevesebb van. Azt mondja a Biblia Jób könyvének a 19. részében, hogy nem sírtam-e, ha valakinek nehéz napja volt, ezt kérdezi Jób. Szerintem, hogy is nem. Hát ha láttam az embereket, hogy valakinek nehéz napja volt, akkor az engem is megindított. Én is sírtam velük együtt. Azt mondja, nem volt a lelkem szomorú, amikor láttam a szegény embereket? Dehogy is nem. Értitek a kettő között a különbséget? Két gazdag ember mindent megtehet, az egyik semmivel nem foglalkozik, csak önmagával. A másik ember úgy éli az életét, hogy amikor látja a rászoruló, nyomorult, szükségben lévő embereket, akkor elkezd segíteni. Megindul a szíve először, és utána lehet, hogy a pénztárcája, a keze, és elkezd segíteni. Nagyon, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen állapotban van a szívünk. Nem az a kérdés, hogy gazdagok vagyunk-e, vagy szegények, nem ez a legfontosabb. Az a kérdés, hogy milyen állapotban van a szíved. Hogy ilyen formálható, érzékel dolgokat, tud örülni, vagy tud sírni, akár a saját dolgaiddal kapcsolatban, akár másoknak az életét látva. Mert van, akinek olyan kemény a szíve, hogy még a saját keserűségén sem tud már szomorkodni, vagy a saját problémáin sem tud elgondolkodni, vagy a saját örömein sem tud örülni. Annyira kemény a szíve. És a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy nem mindegy, hogy milyen a szívünk. Szóval a nehézségek segítenek sokszor abban, hogy a szívünknek a keménysége megváltozzon, és valami sokkal jobb emberré váljunk, mert a Szentlélek folyamatosan formálni akar bennünket. És én úgy látom, hogy nagyon sokszor, amikor Isten megenged valakinek az életébe egy-egy nehézséget, egy-egy problémát, és ezt Isten engedi meg, nem az ördögnek a támadása, meg nem az ördögnek a munkáját látjuk ebben, hanem tényleg az Istennek a terve szerint működik, akkor ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint amikor megnézed az időt, vagy megnézed a naptárat, és akkor azt mondja, ja, most itt tartunk, és innen hogy kell tovább lépni. Nagyon sokszor Isten megállít bennünket, és azt mondja, hogy álljunk meg egy picit, és nézzük meg, hogy milyen a szíved. És amikor a szívedet Isten megvizsgálja, és tud rajta egy kicsit alakítani, tud formálni, akkor utána, ha tovább mész, akkor mindig azt lehet látni és tapasztalni, hogy valaki sokkal érettebb lesz, sokkal erősebb lesz, a gondolkodása sokkal tisztább lesz, az Isten képe kitisztul, és más emberként tud tovább menni. Szóval szükségünk van a nehézségekre, vagy nincs szükségünk a nehézségre? Hát ha lehet választani, akkor azt mondjuk, hogy nem, persze nem kérjük ezeket. De ha mégis jönnek, akkor nem mindegy, hogy reagálunk ezekre. És az, hogy reagálunk a nehézségekre, az tulajdonképpen egy dologtól függ, hogy milyen állapotban van a szívünk. És hadd mondjak még valamit a nehézségekkel kapcsolatban. Most olyan világot élünk, amikor bizonyos értelemben más nehézségek vannak, mint akkor. De mégis tulajdonképpen válságra halad a világunk. Semmi másról nem hallunk a környezetünkbe, csak mindenféle problémákról, nyomorúságokról és nehézségekről. Annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy a világunk fejlődik, egyre erősebbek vagyunk, egyre nagyobbak vagyunk, egyre hatalmasabbak vagyunk, de tulajdonképpen a problémákat alapvetően mindig kezelni kell. Nem tudjuk kiiktatni a problémákat, mert egy bűnös emberi társadalom van itt ezen a földön. Mindig lesznek problémák, és mindig lesznek nehézségek. És azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik átélnek bármilyen nehézséget, bármilyen problémát, és ezt jól kezelik, Istenben bízva, kimondják azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, azok az emberek azt tapasztalják meg, hogy a nehézség által új barátokat szereznek, azok, akik távolabb voltak egymástól, közelebb kerülnek egymáshoz, az, hogy nekem szükségem volt a másiknak, meg bősége volt, ez kiegyenlítődik. Szóval áldásokat lehet átélni a szükségeknek a kapcsán. Akinek nincs, annak lesz, mert akinek van, sok, vagy még több van, azt tud adni azoknak, akiknek nincs. Azt mondja a példabeszédek könyvében a Biblia, a 17. részben, hogy mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Vagyis lehet, hogy sok kapcsolatunk van, sok barátunk van, sok ismerősünk van, de hogyha jön egy nehézség az életedbe, akkor ezekből a kapcsolatokból néhányan a testvéreid lesznek, akik nagyon közel mennek hozzád, és ott lesznek melletted, és segíteni fognak. És tulajdonképpen ezt a nehézségeken keresztül éljük át. Nos, tehát az egyik ilyen lehetőség, hogy a nehézségek alázatra tanítanak bennünket, és ha ezeket jól kezeljük, a szívünk jó állapotban van, akkor ezzel erősebbek leszünk. És van egy másik terület is, ami tulajdonképpen nem más, mint a szegény embernek az élete. Ha azt mondom, hogy van egy szegény, nyomorult ember, aki halálosan beteg, fekélyek vannak rajta, nincs pénze orvosokra, nem tudja gyógyítatni magát, akkor ki az, aki szeretne cserélni vele? Hát nyilván senki. Hát ez nem egy olyan opció, amit bármikor is szeretnénk úgy beemelni az életem, vagy jól lenne kipróbálni. Hát inkább azt mondanám, hogy jól lenne minél messzebb kerülni az ilyen helyzetektől. De itt van ez az ember, akiről Jézus néhány dolgot elmond, persze sok mindent nem tudunk róla. De mindenképpen azt tudjuk, hogy ez az ember egy olyan ember volt, aki óriási szükségben volt, hitt Istenben. Tehát ő sokszor kimondta azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Igényelte az Istennek a hatalmát és az Istennek a segítségét, hiszen utána az Isten országába került, tehát azt tudjuk, hogy ő egy imádkozó ember lehetett. És gondolj bele, hogyha te lennél egy ilyen helyzetben, hogy kint koldusként, szegényként, betegként ott lennél az utcán, és kiszolgáltatva mindennek és mindenkinek, mivel töltenéd a napjaidat? Hát nem azzal, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Hát én semmi más nem csinálnék, mint csak ezt. Kérnék valamit, alamizsnál segítséget, hogy az emberek könyörüljenek rajtam, ugyanakkor közben imádkoznék, és azt kérném, hogy az Isten is könyörüljön rajtam, és gyógyítson meg engem, vagy szabadítson ki ebből a helyzetből. Te ezt csinálnád? Hát valószínű, hogy ezt. Ő is ezt tette. Nyilván, hogy valamelyest ismerte az Isten országának a dolgait, és amikor ő imádkozott, biztos, hogy imádkozott néhány dologért. Egyrészt biztos imádkozott a gyógyulásáért. Hogy a mindenható Isten gyógyítson meg engem. Ez biztos kimondta sokszor. Biztos imádkozott azért, hogy a mindennapi kenyerem legyen meg. Mert neki ez úgy nem magától volt természetes, hogy biztos, hogy meg lesz. Ezért biztos, hogy imádkozott. És mindenképpen imádkozhatott azért is, hogy Istenem, adj nekem valami biztonságot, hiszen ki volt szolgáltatva, ott volt az utcán. Teljesen betegen és teljesen nyomorultan. Ennek az embernek az imádságai szerintem folyamatosan működtek. Lehet, hogy napi 10 órában imádkozott, csak közben mondta az embereknek is, hogy segítsetek rajtam. De a lelkében folyamatosan az Istennek a segítségét kérte. És azt mondja a Biblia, hogy egyszer ez az ember meghalt, és aztán az Isten országába került. Szóval hadd kérdezem meg tőletek, hogy Isten meghallgatta ennek az embernek az imádságát? Ez nehéz kérdés, nem? Mert ha ez a történet úgy végződött volna, hogy Jézus arra megy, és meglátja ezt az embert, és megkérdezte volna tőle, hogy hát mit szeretné, hogy tegyek veled, mint hogy az evangéliumban olvasunk sok ilyen történetet, és azt mondja, hogy hát Jézus, beteg vagyok, szegény vagyok, nyomorult vagyok, gyógyíts meg, adj nekem egy biztonságot, és Jézus azt mondja, hogy legyen a te hited szerint, akkor azt mondjuk, hogy hát meghallgatta Isten az imádságát. De így, hogy élt egy életet nyomorúságban, betegségben, kiszolgáltatottságban, és tulajdonképpen belehal a betegségébe, Isten meghallgatta az imádságát, vagy nem? Amikor a nehézségekről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy szükségünk van az Istennek a kegyelmére, akkor azt látjuk, hogy egyrészt a nyomorúságok, vannak olyan emberek, akiknek a szívük formálható, ahogy az előbb beszéltem róla, a nyomorúságok közelebb viszik az Istenhez. És lehetnek olyan emberek, akik a nyomorúság által még keményebbek lesznek, és még inkább Isten tagadók lesznek. Ez az ember olyan volt, aki imádkozott folyamatosan, nem keményedett meg a szíve, és egészen haláláig bízott az Istenbe. Annak ellenére, hogy nem gyógyult meg, annak ellenére, hogy nem lett gazdag ember, annak ellenére, hogy nem tudta ezt a hajléktalan létet feladni, ennek ellenére folyamatosan bízott az Istenben. Valamikor egy évvel ezelőtt talán valaki elhívott a kórházba, hogy látogassak meg egy olyan embert, akit én egyébként nem ismertem. Óriási betegségei voltak. nagy nyomorúságban volt, mind a két lábát levágták már akkor, és hát tulajdonképpen a halálra készült. Én nem ismertem ezt az embert, és amikor elmentem a kórházba, és az a valaki, aki elkísért engem, mondta, hogy bemegy a kórterembe, szól, hogy itt vagyok, és majd találkozhatunk. Ott tudjátok, mit hallottam? Kint voltam a folyosón, és hogy bement ez a kedves testvérnünk, és szólt neki, elkezdett kiabálni ez a beteg bent ott a kórteremben, úgyhogy én kint a folyosón hallottam, hogy hagyjál békén, a papot küld haza, én nem hívtam ide papot, nem akarok pappal beszélni. De egy olyan helyzetben volt, amikor teljes kiszolgáltatottság, ott feküdt az ágyon, hát később találkoztam vele, szerintem 40 kilónál biztos nem volt több, a végtagjai már nem voltak meg, és a látogatásom után talán másfél héttel meghalt. Egy ilyen kiszolgáltatottságban valaki elkezd örülten kiabálni, hogy ő pappal nem akar találkozni, és hagyják békén őt. Ez a szívnek a keménységéről beszél. Úgy tűnik, hogy azok a betegségek, azok a nehézségek, azok a nyomorúságok, amik elérték őt, az nem abban segítettek neki, hogy formálható lett a szíve, a lelke, és nem Isten felé nyílt ki, hanem még inkább megkeményedett. És vannak ilyen emberek. Szóval az, hogy gazdagok vagyunk, vagy szegények vagyunk, hogy jól mennek a dolgaink, vagy nem, hogy bejönnek azok a tervek, amelyeket elterveztünk, vagy esetleg másképp alakulnak a dolgok, ez egy dolog. De ennél sokkal fontosabb az, hogy a szíved milyen állapotban van, hogy mennyire formálható. Hogy ki tudod-e mondani őszintén azt, akár dicsőséges időszakban, akár nehézségben, hogy Istenem, könyörülj rajtam, hogy Istenem, segíts meg engem. Mert a sikerekben is szükségünk van Istenre. Tudjátok, hány olyan ember bukik el, aki úgy gyorsan, óriási sikereket él át, és nem tudja ezt normálisan feldolgozni. És amilyen gyorsan fölfelé ível az élete, a karrierje, vagy a pályája, olyan gyorsan bukik meg. Mert egyszerűen nem tudja kezelni a sikert. Ha sikeresek vagyunk, nagyon nagy szükségünk van az Istenre. Ha nyomorultak vagyunk, vagy szükségben vagyunk, akkor is nagyon nagy szükségünk van az Istenre. Szóval ki kell mondani azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert ez egy nagyon-nagyon fontos imádság. Szóval azt kérdeztem az előbb, hogy meghallgatta-e Isten ennek a szegény Lázárnak az imádságát. Azt tapasztalom, akár a saját életemen, akár más emberek életében, és ezt látom a Bibliában is, hogy amikor imádkozunk Istenhez, Isten két módon válaszol az imádságainkra. Egyrészt van, amikor válaszol olyan módon, hogy meghallgatja a kérésünket, és megadja azt, amit kértünk, és megtörténik az a valami, vagy azonnal, vagy folyamatában, de megtörténik. És vannak olyan helyzetek, amikor Isten úgy válaszol az imádságra, hogy nem adja meg azt, amit kérsz, tehát nem történik meg az a valami, amire annyira vágyunk, de ad hozzá erőt, hogy azt a nehézséget, problémát el tudod hordozni úgy, hogy nem pusztulsz bele. Hogy a szíved az nem lesz kemény. Hogy nem egy kemény, istentagadó ember leszel, hanem továbbra is az Istenben tudsz bízni. Hogy melyikhez kell nagyobb erő, én ezt nem tudom. De mind a kettőt átéltem már. Hogy Isten átsegített nehézségeken úgy, hogy nem az imádságomat hallgatta meg, hogy gyorsan múljanak el a problémáim, hanem átvitt egy problémán, máskor meg egy ima, és minden megváltozik, és akkor volt probléma, nincs probléma. Hát ha most is megkérdezem, hogy melyiket választanánk, akkor valószínű, hogy azt, hogy Isten az imádságainkra gyorsan válaszoljon. De amikor Isten az imádságainkra mindig gyorsan válaszol, akkor lehet, hogy sokszor a szívünk kevésbé formálódik. És az Istennek tudjátok, mi a fontos? Hogy milyen a szívünk. Hogy milyen állapotban van a szívünk. Mert Isten föl akar készíteni bennünket arra, hogy egyszer majd ne az ítéletre menjünk, hanem az Isten országába kerüljünk. Az egyház történelemből tudjuk azt, hogy Augustinus, aki egy nagy egyházatja volt, és Szent Ágostonnak hívták később, ő egy olyan ember volt, aki fiatal korában kipróbált mindent. Tehát az akkori világnak minden élvezetét kipróbálta, és azt mondta, hogy ez a világ azért van, hogy minél többet habzsoljunk belőle. Így élt az életét. Neki volt egy istenfélő anyja. Mónikának hívták az anyját, és az istenféle anyuka folyamatosan imádkozott a fiáért. És mindig azt kérte, hogy Istenem, könyörülj a fiamon. Hát ez az életmód, amit ő él, ez tulajdonképpen semmilyen más eredménye nem lesz, mint az, hogy tönkre megy a fiam már fiatalon, sőt a pokolba fog kerülni. És Mónika semmi más nem tett, és folyamatosan napról napra, azt olvassuk az egyház történelmi eseményekbe, hogy imádkozott a fiáért. És egyszer a fia bejelentette, hogy Kárthágót el fogja hagyni, és elmegy Rómába. És az anyja ezen annyira megrendült, és tudta azt, hogy ha a fia elmegy otthonról, akkor az a pici kontroll is megszűnik, és otthon már nem tud semmit tenni, a fia elmegy, és csinál majd, amit akar Rómába. Ami tulajdonképpen az akkori világnak az egyik nagy központja volt, vagy fővárosa volt. És elmegy ebben a nagy világvárosba, és még jobban lezűlik. És azt olvassuk, hogy a történetében Szent Ágostonnak, hogy az édesanyja azon a napon, amikor a fia mondta, hogy következő nap el fog indulni, egész éjszaka nem aludt, egész éjszaka imádkozott. Egy ilyen igazi bőjtnapot, vagy bőjtészakát tartott, vírasztott és imádkozott, és egyetlen egy kérése volt Istenhez, hogy Uram, add meg, hogy reggel a fiam ne menjen el, hanem maradjon itthon. És tudjátok, mi lett? Reggel mi történt? Augustinus fogta magát, összecsomagolta a cuccait, és irány Róma. Elköszönt az anyjától, és ment Rómába. És tulajdonképpen ott ugyanazt az életet élte, mint korábban. Semmi nem változott, ugyanúgy rohant a nők után, itta az alkoholt, dobzódott, minden pénzt elvert, amit összeszedett, aztán próbált újra dolgozni, hogy még több pénze legyen. Tehát élte ezt a kicsapongó életet, és semmi nem változott. És ez hosszú időn keresztül tulajdonképpen így volt. És az ő történetéről még tudjuk azt, hogy azért az édesanyja nem keményedett bele, vagy a szíve nem keményedett bele abba, hogy a fia mégis elment. Pedig úgy tűnik, hogy az Isten nem hallgatta meg az imádságát. Úgy tűnik, hogy egész éjszaka imádkozott, és semmi értelme nem volt, mert a fia csak elment. De az anyuka, a Mónika tovább imádkozott, és folyamatosan ott volt a kérés, hogy Uram, kérlek, hogy segíts a fiamnak, hogy térjen meg. Sok idő eltelt, Rómában sok mindent kipróbált ez a kedves fiatalember, de egyszer volt egy olyan pillanat az életében, amikor elkezdett Isten szólni hozzá. És egyszer elment egy olyan istentiszteletre, egy olyan tanításra, ahol az egyik püspök tanított, és keményen hirdette az Istennek az igéjét és az evangéliumát nagyon világosan, és teljesen megérintette ezt az Ágostont. És azt mondta, hogy van Isten. És elkezdett gondolkodni azon, hogy ha van Isten, akkor az ő élete és az Istennel való kapcsolata milyen. És elkezdett gondolkodni azon, hogy szükségem van erre az Istenre. És eljutott odáig, hogy kimondta ő is, hogy Istenem, könyörülj rajtam. És aztán megváltozott az élete, megtért, és aztán tudjuk, hogy az egyház történelmnek az egyik nagy alakja lett. Szóval az édesanyjának az imádságát Isten meghallgatta, vagy nem hallgatta meg? Hát meghallgatta, csak nem úgy, ahogy az édesanyja elképzelte. Nos, tehát amikor azt mondjuk, hogy szükségünk van ilyen útjelzőkre, amik megmutatják a lehetőségeinket, hogy hol tartunk és merre kell tovább menni. Egyrészt azt tapasztalom és azt látom, hogy Isten néha nehézségeket, néha problémákat ad, amivel megállít bennünket és elgondolkoztat. Máskor viszont az imádság egy olyan lehetőség, ami segít neked, hogyha nem tudod, hogy merre kell tovább menni, amikor tudsz imádkozni, akkor tulajdonképpen tudsz az Istennel kapcsolatba kerülni. Az imádság egy olyan lehetőség, ami segít neked abban, hogy ne tévedj el. És amikor az imádságot használjuk, akkor tulajdonképpen mindig az Istent szólítjuk meg. És van még egy harmadik terület, amit szeretnénk megemlíteni, ami nem más, mint az Isten igéjének a fontossága. Ebben a történetben azt látjuk, hogy ez a gazdag ember, amikor meghalt, és hát az ítéletre jutott, akkor azonnal eszébe jutott, hogy nagy evangelizációs kampányt kellene szervezni. Tulajdonképpen ő a pokolból akarta irányítani azt, hogy a másik oldalon mi történjen, és szerette volna azt, hogy a testvérei, a családja ne oda kerüljön. És ebben a vágyában tulajdonképpen úgy tűnik, hogy hát nem történik semmi, mert akkor már le van zárva minden olyan lehetőség, ami számára akár megoldást jelentene, vagy ő onnan irányíthatná a földön élő embereknek az életét. A Biblia világosan beszél arról, hogy megszületünk, meghalunk, és utána az Isten kezébe kerülünk, vagy az ítélet, vagy az Isten országa, az üdvösség a miénk. De amikor a halál után már nincs lehetőségünk arra, hogy befolyást gyakoroljunk erre a földre, amikor bárki azt mondja, hogy ez működik, akár mindenféle spiritista, vagy bármilyen más ilyen transzcendentális, meg akármilyen módszerekkel, akkor itt nem arról van szó, hogy a Bibliának nincs igaza, hanem arról van szó, hogy működik egyfajta szemfényvesztés, meg működik egyfajta démoni tevékenység. De nem arról van szó, hogy bárki is a túlvilágról tudná befolyásolni azt, hogy veled itt mi történjen. Az Isten tudja befolyásolni azt, hogy veled itt mi történjen. És ez a gazdag ember tulajdonképpen nem mást akar, mint hogy szeretné, ha egy ilyen evangelizációs kampány induljon, és hát, hogy menjen valaki vissza, történetesen ez a Lázár, akit ismertek a testvérei, valószínűleg a testvére ugyanolyan kemény emberek voltak, ugyanúgy nem foglalkoztak semmivel, hiszen ők is gazdagok voltak, ők se segítettek soha rajta, és azt szerették volna, hogy ez a szegény, szerencsétlen ember ott megjelenik előttük, akkor ez tulajdonképpen bizonyíték arra, hogy van mennyország, meg van pokol, meg van Isten, és akkor bizonyára megtérnek. És tudjátok, mit mond erre a Biblia? Hogy nem erre van szükség, hiszen van Mózesük, és van prófétájuk. Ha ismerik az Istennek az igéjét, ha ismerik az Istennek a kijelentéseit, akkor tulajdonképpen minden rendelkezésükre áll. A Biblia tulajdonképpen, ez a könyv, amit a kezünkbe fogunk, ez tulajdonképpen minden tartalmaz. Persze a Bibliában sok csoda is le van írva. És Isten a csodáknak az Istene, és sok csodát tesz. De hadd mondjak valamit, nem a csoda a fontos, hanem az Istennek az igéje. És ha te hiszel az Istennek az igéjében, akkor nagyon sok csodát látsz. Ha nem hiszel az igében, csak a csodákra válsz, akkor sehova nem jutsz. És ez az ember azt szerette volna, hogy csodák történjenek. A Biblia meg arra hívja fel a figyelmet, hogy nem a csodák a fontosak, hanem az, hogy higgyél az Istennek az igéjében. Ha a Biblia azt mondja, hogy megszületünk és meghalunk, és utána ítélet vagy mennyország, akkor ezt komolyan kell venni, mert ez így van. Attól függetlenül, hogy föltámad valaki, vagy nem támad föl valaki. Ha a Biblia azt mondja, hogy meg kell térni, akkor ez így van, attól függetlenül, hogy most valaki meggyógyul a betegségéből, vagy nem gyógyul meg a betegségéből. Tehát az Istennek az igéje, az egy olyan kijelentés, ami az alapja mindennek. És ma, amikor advent van, és arra gondolunk, hogy jön a karácsony, nagyon sokat beszélünk mi is, és mindenféle média arról, hogy karácsony, meg Isten fia, meg Jézus, meg Jézuska, meg mindenféle történetek vannak. Nem mindegy, hogy te mibe hiszel. Hogy hiszel az Isten igéjében, ami mindig megáll, és hogyha ezt elfogadod, akkor ez úgy lesz. És például azt mondja a Biblia, római levélben, hogy mindenki hiával van, mindenki szükségben éli az életét, és szükségem van az Istennek a kegyelmére. Ez egy kijelentése a Bibliának. Teljesen mindegy, hogy mennyi csoda történik körülöttünk, ez így van. Hogy ki kell mondani az életünk során azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam. Mert aki ezt nem mondja ki, azon az Isten nem tud könyörülni. És hogyha még látunk közben csodákat, látunk megtapasztalásokat, átéljük azt, hogy az Isten meghallgatja az imádságainkat, az nagyszerű, az erősíti a hitedet. De alapvetően nagyon fontos az, azt mondja a Biblia, hogy ne a csodákba higgyél, hanem a Bibliába higgyél. És ezért fogsz látni csodákat. És ezért fog a hited erősödni és növekedni. Szóval az a kérdés, hogy hiszünk-e az Isten igéjében. Mert az Isten igéje az ugyanolyan útjelző, egy ilyen helyzetjelző, hogy megmutatja, hogy most hol tartunk. És én szeretném most összefoglalni mindazt, ami volt, egyetlen egy ilyen mondattal. Azt mondja a Biblia, hogy az életben betöltött rangod nem jelent semmit az örökkévalóság szempontjából, csak az, hogy újjászülettél-e. Ez egy nagyon fontos alapelv. Az, hogy most gazdag vagy szegény vagy, az egy dolog. De nem eznek szerint fognak megítélni téged a halál után az Isten jelenlétében, hogy most ha szegény vagy, akkor egy kis kárpótlás kapsz, ha gazdag voltál, akkor ítélet. De nem erről szól a dolog. Ha gazdag voltál, akkor is lehet áldás, meg akkor is lehet ítélet, vagy fordítva, ha szegény vagy, akkor is lehet áldás és megítélet is. A kérdés az, hogy milyen állapotban van a szíved vagy a szívem. Hogy az Isten formálható állapotba tudja tenni, hogy reagálni tudunk az Isten dolgaira, és ki tudjuk-e mondani azt, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert szükségem van az Istenre. Szükségem van az anyagi dolgaim kezeléséhez, szükségem van ahhoz, hogy tisztán lássam a világnak a dolgait, szükségem van az Istenre abban, hogy neveljem a gyerekeimet, szükségem van az Istenre abban, hogy hogyan végezzem a munkámat, szükségem van az Istennek abban, hogy hogyan kezeljem a lelki dolgaimat, vagy az érzelmeimet, gondolataimat. Egyszerűen az Isten nélkül nem működik a rendszerünk, mert az Isten a teremtő Isten. És a kérdés igazán az, hogy ezzel az Istennel kapcsolatban vagyunk-e, vagy pedig nem vagyunk kapcsolatban az Istennel. Amikor adventről beszélünk, és arról, hogy nem soká itt van a karácsony, az advent az eljövetelről szól. Tulajdonképpen a proféciák rengeteg dolgot elmondanak arról, hogy Jézus Krisztus hogy fog eljönni. Ennek egy része beteljesedett azzal, hogy ő megszületett ezen a világon. És egy csomó dolgot beszél arról a profécia, hogy Jézus Krisztus újra vissza fog jönni. És ezek tények, ezek kijelentések, ezek olyan dolgok, amelyek biztos, hogy be fognak következni. És hogy elhiszed-e, vagy nem hiszed-e, az attól is függ, hogy hogyan reagálsz a nehézségekre, formálható-e a szíved, hogy imádkozol-e, hogy kimondod-e, hogy könyörülj rajtam, Istenem, hogy az Istennek az igéje, a Biblia az mennyire fontos neked, hogy elfogadod-e ezt, vagy nem fogadod el. És alapvetően az életed attól függ, és az enyém is, és minden emberé, hogy valamikor el tudunk-e oda jutni, hogy kimondjuk, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert én szükségben lévő ember vagyok, bűnös ember vagyok. És ha Isten a bűneinket megbocsátja, és felszabadít bennünket a bűneinktől, akkor erről beszél a Biblia, ez az újjászületés. Ezt nem élte át a gazdag ember, ezt viszont átélte a szegény ember. És erről szól ez a történet. Nem tudom, hogy te a következő időszakot mennyire látod derűsen, vagy mennyire látod borúsan. Jó időszak jön, vagy nehéz időszak jön. Magyarország jó időszakban van, vagy rossz időszakban van? Mit gondoltok? Ez azért nehéz kérdés, mert ha gazdaságilag nézzük, azt mondjuk, hogy rossz időszakban van. Ha politikailag nézzük, akkor az abban is rossz időszakban van. Tehát sok probléma van. De hogyha úgy nézzük, hogy a nehézségeken keresztül, vagy a rossz dolgokon keresztül is Isten áldást tud adni, akkor hát, hogy jó időszakban van Magyarország. Lehet, hogy a következő jövőben sokkal több ember fog Istenbe kapaszkodni, és sokkal több ember fogja kimondani azt, hogy könyörülj rajtam, Istenem. És lehet, hogy ez áldás lesz. Az is lehet, hogy megkeményedik a népünk, és azt mondja, hogy Istenből nem kell. Én nem tudom. De a kérdés az, neked is, meg mindenkinek, hogy milyen állapotban van a szíved. És ha a szíved jó állapotban van, formálható, érzékeny az Isten dolgaira, és érzékeny arra, hogy az Isten mit mond, akkor ma ez az útjelző, vagy ez a helyzetjelző azt mutatja neked, hogy jó irányba mész. Ha nem ezt mutatja, akkor rossz irányba mész. És én ma ezért szeretnék imádkozni, és ezzel zárni ezt a mai Isten tiszteletet, hogy ne legyen senki, akinek kemény a szíve. Ne legyen senki olyan, aki így ünnepli majd az adventet és a karácsonyt, hogy kemény szívvel és istentelenül. Kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, és imádkozzunk együtt. És amikor imádkozunk, akkor azt szeretném kérni, hogyha van benned keserűség, harag, ítélkezés mások felé, teljesen mindegy, hogy ez jogos vagy nem jogos. Lehet, hogy Isten felé van harag vagy ítélkezés benned. Ha szeretnéd azt, hogy formálható legyen a szíved, akkor mondd ki azt most, hogy Istenem, könyörülj rajtam és vedd el ezeket. Ha van benned hitetlenség, akkor kérd Istent, hogy Uram, vedd el a hitetlenséget. És ha van benned hit, vagy van benned reménység, vagy van benned öröm, akkor kérd azt, hogy Istenem, szükségem van arra, hogy ezeket megáld az életembe. Úr Jézus, te azt tanítottad, hogy a hit az a olyan, mint a mustár mag, olyan pici mag, de ha jó helyre kerül, ha jó földbe kerül, ha olyan szívbe kerül, ami jó talajt jelent, akkor az megnövekszik, és hatalmas fává nő, és jó eredményt és jó gyümölcsöket hoz. Uram, imádkozunk most azért, hogy segíts nekünk, hogy a szívünknek az állapota az olyan legyen, amit te tudsz formálni. Kérlek, hogyha kemény a szívünk, akkor törd össze, és gyógyíts meg, és állítsd helyre. És imádkozom azokért, Uram, akiknek a szíve érzékeny, hogy áld meg őket, hogy a szívük továbbra is egészséges legyen, hogy benned tudjanak bízni, és benned tudjanak hinni. És imádkozom, Uram, a következő napokért, az ünnepekért, az eseményekért, mindaz, ami történik velünk. Egyrészt kérjük a védelmedet, Urunk, szükségünk van rád. És imádkozom azért is, hogy bármi nehézség, vagy bármi zavar keletkezik, vagy bármi olyan dolog, amit mi nem terveztünk be, és mégis megtörténik. Segíts, hogy ez ne megkeményítsen bennünket, hanem még inkább közelebb vigyen hozzád, hogy benned tudjunk bízni. Uram, így áld meg a család életünket, áld meg az ünnepeket, áld meg a környezetünket. Imádkozom az országunkért, a népünkért is. Kérjük, mennyei atyánk, hogy mindaz, ami következik a következő hetekben, hónapokban, vagy az években, a szolgálja Magyarországnak a megtérését, szolgálja azt, hogy Magyarországon egyre több ember mondja ki azt, hogy szükséged van rám, szükségünk van rád, Istenem. Kérünk, Uram, hogy kegyelmezd meg, és add így az áldásodat. És köszönjük ezt a történetet, és imádkozunk azért, Urunk, hogy akik hallják az Istennek az igéjét, azok ne az ítéletre kerüljenek, hanem tudják azt elfogadni, és tudják átélni és megtapasztalni itt a Földön is a te jóságodat, és a mennyországban pedig az örök életnek, az üdvösségnek az áldásait. Uram, imádkozom azért, hogy mindannyian legyünk olyan emberek, akik vágyunk erre. Kérünk, gyere a szívünkbe és munkálkodj. És imádkozom azokért, Uram, akik még nem döntöttek melletted. Kérünk, drága Úr Jézus, hogy gyere is. És ha valaki talán ezen a vasárnap délőttön úgy dönt, hogy szeretne veled kapcsolatba kerülni, ahogy te mondtad, hogy ott állsz az ajtó előtt, kérünk, hogy nyíljanak ki ezek az ajtók, és legyenek olyanok, akik befogadnak téged, és legyenek ezek az emberek áldottak, szülessenek újjá, és tapasztalják meg az Isten országának az örömét, az Isten országának az áldásait. Drága Úr Jézus, kérünk téged, hogy gyere, taníts bennünket, és vezess bennünket, Uram, mert szükségünk van rád. Jézusnak a nevében imádkozom mindezért. Amen.